Újra New York. Nagyon szívesen kedveznék Thibodeau-nak, de annyira úgy érzem, hogy a playoffban annyira kiderült, hogy annyira kell még a támadójáték, és főleg a dobás ennek a csapatnak, hogy én megint csak irányító posztra erősítenék, és egy Ranger rendelkező irányított vinnék el, akiről most már szó is esett, úgyhogy Trey ment a Florida Gatorsből. Hát, egy kicsit lendít rajtuk támadásban. Ugye egy Trey Young-gal kapcsolatban hoztuk fel, ugye ő egyértelműen nem olyan jó passzoló, tehát fényévekre van. A range, ami miatt tudtuk hasonlítani, illetve amiatt, hát bár nem is olyan alacsony ő.
Nem, mert kérlek szépen, neki most az mögöttünk lévő egyetemi évében volt szezon közben egy ilyen növekedési hulláma. Tehát nem véletlenül emlékszelte arra, hogy ő alacsony.
Igen, abszolút ez volt meg bennem. De most, hogy ránéztem a statisztikákra, így hát mondom, ez azért nem annyira alacsony ez a 6-4-6-5 közötti magasság.
Nagyon megnyúlt a szezon végére. Szerintem a kombájnom már 6-5-nek mérték, nekem most az rémlik.
Nekem tetszik egyébként a labdavezetés, a range, a dobás az elsősorban, illetve még az, hogy a lepattanó számai sem olyan rosszak, de itt egyértelműen az irányító és a távoli dobás az, amit én szeretnék a Knicksben látni, mert az nem állapot, hogy Reggie Bullock legyen a legjobb kinti dobó egy csapatban.
Hát azért Immanuel Quickly a legjobb dobó volt.
Igen. De azért meg Quickly még mindig egy nagy kérdőjel.
Persze, persze. Hát az a floater játék az nekem most nagyon tetszett, amit láttam tőle a szezonban. De persze, ő inkább hatodik ember.
Lehet, hogy egy picit itt reach Trayman, de...
Igen, potenciára nem reach, mutatott teljesítményre igen, mert hogy a handling és a tripla az rendben van, de ezen kívül nem nagyon mutatott mást. Nekem egy picit negatív élmény az, hogy én sokat vártam tőle a Madness-en, és ott nem sikerült neki megmutatnia magát, úgyhogy bennem ilyen rossz ízt hagyott ő a szezon végén. A Ringernél D'Angelo Russellt hozzák kompnak, ami szerintem nem olyan rossz. Tehát, hogy egy ilyesmi típusú játékost érdemes elképzelni, és vajon akiben benne van a sztár potenciál, de ugye szerintem Russell már nem lenne második pick, meg közelébe se lenne egy második picknek.
Óriási talány nekem, hogy én nem sok olyan játékost tudnék mondani, akinek, mint hogyha a playmakingje így leépült volna ahhoz képest, amit az egyetemen csinált, és nem csak olyan, mint hogyha az érzékét is elvesztette volna, és pedig olyan gyönyörű passzokat adott, olyan jól olvasta a játékot, szeme voltak a labdáinak, és ehhez képest, mint hogyha az akaratot is kiölték volna belőle, hogy ő passzoljon. És én nem sok ilyen aspektre emlékszem. Általában fejlődnek playmakingben, ő meg teljesen vissza. Na mindegy, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. Akkor 22. választás, ugye? Lakers, na!
Igen, és ez egy nagyon rövid beszélgetés lesz szerintem. A Lakers nagyon örülne, hogyha a való életben is lecsúszna hozzájuk Chris Duarte, az Oregon Ducksnak a mindenese. Mindenese, hát tulajdonképpen go-to scorer-től kezdve, hátvédvédőn át minden volt, irányító nem, de még szerintem passzolni is túl sokat passzolt ahhoz képest, mint amennyit ő fog. Én meg voltam
róla... akartam megemlíteni, hogy amúgy ő még egy ilyen Knicks-es választás lehetne, de aztán végül is upside-ra mentem. Ugye ő a rookie Matuzsálem.
Hát igen, ugye az van, hogy vannak a Van Enden prospektek, akik vagy még éppen nem töltik be a 19-et, vagy már betöltik. Vannak hát esetleg van egy-két 20 éves freshman, de mondjuk a két-három éves egyetemi játékosok szoktak 20-21 évesek lenni, 22 évesek a szeniorok, 23 évesek azok a játékosok, akiknek volt egy redshirt évük, és már aggódunk, hogy esetleg csúszni fog, mint például Brandon Clark tette, akit mindig emlegetem, hogy 11. helyen kihúztad a Minnesota-hoz a keleten-nyugaton mock draftban, de ezt azért emlegetem, mert hivatkozok rád, mert én is ezt tettem volna ugyanebben a helyzetben. A való életben meg láttuk, hogy a 22. vagy 23. nem is tudom, a Utah pick-kel húzta ki a Memphis. Szóval ők a nagyon öreg Cam Johnson is ugyanez volt, hogy nagyon öreg Kondlet. Na, náluk idősebb egy évvel most Chris Duarte. Úgyhogy ez a ruki matuzsálem, ez teljesen ideillik. Viszont egy kész játékos cserébe. Kisebb lesz a szerepe az NBA-ben, mint az egyetemen
Bocsánat,
volt.
Még az életkorához annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy hatalmasat röhögtem azon, amikor a Ringer mock drafton így mondogatták ott a ringeres srácok, hogy hát igen, hogy az egyik őjüknek így megemlítik, hogy amúgy Chris Duarte már apuka, mert hogy ő szereti az ilyen játékosokat, akik már érettek és apukák, és erre az volt a válasz, hogy hát ennyi idősen már illik is apukának lenni.
Az NBA játékosoknál ez valóban így szokott lenni. Na de, hogy mit szeretünk benne? A tripláját. Nagyon természetes shooter, hogyha nem go-to scorernek kell lennie, akkor különösen jó triplája lesz. Hát túlzó hasonlatnak tűnik, meg nyilván az is, de hogy tényleg annyi dobó mozdulata is van, meg a pályán ilyen mozgástípusai, sőt még egy icipicit a fizimiskája is emlékeztet engem Klay Thompsonra, nyilván alacsonyabb, tehát egy ilyen alacsonyabb Klay Thompson, aki mondjuk több stílt gyűjt össze, mert nagyon-nagyon jól ugrik be Duarte a passzsávokba, és egy nagyon megbízható triplázó, tehát 40% fölött 5,5 kísérlet mellett, úgyhogy ráfigyeltek a védők. Extra paszt megcsinálja, amúgy annyira nem lát jól a pályán, sok stílt szed. Egyébként nem rossz védő, de nem kifejezetten védőspecialista lesz. Ő egy nagy szri kisdíj kettes lesz az NBA-ben, és hát valószínűleg egy hosszú NBA pályafutás előtt áll, és szerintem LeBron James mellé nála jobb ruki nincs talán. Hát talán Trey Murphy, hogyha még bent lett volna, akkor ő lett volna még, hát ha nem is jobb, de legalábbis hasonlóan jó játékos James mellé. Úgyhogy hát ha meg tudják szerezni Duarte-t, én nem is biztos, hogy cserélném ezt a picket. Mert nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy Kuzma 22. pick csomagért jobb játékos tudnak a következő évre szerezni, mint Chris Duarte. Ugye 24 éves kornak ez is előnye, hogy valószínűleg elképesztően kész NBA játékos lesz ő. És hát ugye Peyton Pritchard esetében is láthatjuk, aki ugyanarról az egyetemről érkezett, hogy egy senior rookie tényleg készen meg tud érkezni a ligába.
Egyébként én azt gondoltam róla a szezon kezdetekor, hogy ő egy egydimenziós shooter, és folyamatosan, fokozatosan lepett meg engem azzal, hogy amúgy van egy kis passzjátéka is, amúgy a leindulásoknál is egész jó, meg egy kicsit atletikusabb is. A passzsávokban meg különösen jól belenyúlkál, és ez az interceptor szerep, ez nagyon megvan nála. Ez lepett meg leginkább. Tehát én egy ilyen diszkontruki szerződésen őt elfogadnám évekig egy olyan csapatnál, főleg mint a Lakers, ahol tehát nem várnak ennél többet egy újonctól, csak tényleg egy picit tegye bele a dolgát a közösbe, a shooting meg legyen meg nagyon, és szerintem ő pont ez.
Ugye azt is említsük meg, hogy majdnem két stílt átlagolt meccsenként, úgyhogy ez elképesztően jó. Sőt, még azt hiszem 5 assziszt fölötti meccsei is voltak, nem egy. Tudsz egyébként, emlékszel ilyen példára, aki így megérkezett a ligába, és egyből ilyen jó role player? Mondjuk Josh Hart jutott eszembe, de szerintem jobb, mint Josh Hart Duarte most. Vagy hát én azt várom, hogy jobb legyen a következő szezonban Josh Hartnál. Mármint a rookie első másodéves Josh Hartnál.
Hát igazából a Brunson azért nem lett annyira jó, akitől vártam volna elsősorban. Clarknak nem alakult rosszul a rookie éve, de azért...
Igen, ő jó példa, de Clark meg magas.
Igen.
Tehát, hogy ezen a wing poszton körülbelül.
Hát most így hirtelen nem annyira jut eszembe
Én régen
egyébként.
gondolkozom rajta, nekem nagyon nem jut eszembe. Tehát, hogy ez a példa, vagy ez a típusú út, ez azért valószínűleg ritka. De ez lehet egy kis aggály az esetében, mert még hát.
Egyébként inkább guard, mint wing.
Hát, igen, tehát kettes, az egyértelmű, hogy kettes, de wing stílusú kettes. Tehát, hogy ő annyira nem lesz ball handler az NBA-ben, és akkor már wingnek kell számítani, akkor is, hogyha kis wing. Nem tudom még, tudod ki talán, de ő meg nem volt egyből ilyen jó Gary Trent Jr. Tehát egy ilyesmi stílusú játékos lehet még ő.
Jó, hát nekem erre megvan az elméletem, hogy Trent Junior már korábban is tudta volna hozni, csak a lehetőséget nem kapta meg. Én abszolút ezt gondolom. Nem is értettem annó, miért nem játszatják, de jó.
Norman Powell is jó komp egyébként. Talán még jobb. Hát bár ugye egymásra cserélték el a két hasonló játékos, tehát hogy nem meglepő. De hogy Duarte-ban is benne van, hogy lesz egy ilyen akkora szerződése a következő, mint amit most Norman Powell fog kapni. 23. választás pedig a Rakicsi. És te kezded a Rakicsi párost.
Kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz majd hatással arra, hogy te mit csinálsz. A többi
hát biztos, hogy teljesen. Viszont azt ne felejtsd el, hogy Jalen Green már ott van.
Igen. Tehát most akkor úgy néz ki a keret, hogy akik igazán a maghoz tartoznak, az akkor Green, Porter Jr., Christian Wood.
Jason Tate még.
Tate. Jó.
Szerintem ennyi körülbelül.
Igen.
Hát meg ugye Gordon, amíg el nem adják, meg Wall.
Jó, én akkor Woodot szeretném egy kicsit kiegészíteni a felső poszton, és én a Kentucky magas emberét, Isaiah Jackson-t fogom elvinni, a Rakic 23. választottjaként. Körülbelül az ellentéte ő Christian Woodnak, nem túl képzett, viszont ahogy most nem jut eszembe a magyar megfelelője, ez a tipikus lab threat, aki a dunker spoton helyezkedik el, illetve elképesztően...
Hát, alley-oop célpont.
Jó, igen.
Igen, írjuk körül.
Jó, igen, tehát egy tipikus ilyen löbbölés célpont ő. Most keresem a statisztikáit, de úgy emlékszem, hogy ő nagyon-nagyon jó blokkoló volt. A 36 percre levetítve ez 4,5, és ő elég sokat játszott, úgyhogy ez nem...
20 percet játszott. Tehát, hogy 2,6 blokk 20 perc alatt, az így is nagyon jó.
Igen, tehát így kiúrik a blokk statisztikája itt az újoncok között, és szerintem a Houstonnak jól jönne egy ilyen játékos, úgyhogy meg nem is tartom itt már ezen a ponton őt Reach-nek. Nagyon gyors, nagyon mozgékony, nagyon atletikus, kosarazni még nem tud, lehet, hogy sosem fog tudni, így tudnám őt körbeírni. Energy guy.
És akkor most szedjem szét a választást? Hát nem fogom szétszedni, ő egy...
Szeretnéd egy szétszedni, vagy nem vagy elégedett?
Nem, teljesen jó választás. Ugye itt körülbelül tehát az egyik választás nál itt valószínűleg magas embert fog húzni a Rakic, a másikkal meg valószínűleg alacsony embert fog húzni a Rakic. Itt és még egyébként ringet is húzhatna, hogy így a teljes egyrészt másrészt meglegyen. Azért nem fognak itt winget húzni, mert ebben a range-ben már kihúztuk azokat a wingeket, akikkel érdemes próbálkozni. Akik maradtak a bordon, lehet, hogy elfelejtek valakit, de azok meg inkább ilyen korai második körös prospektek, tehát nem nagyon van választék más. Úgyhogy nyilván egy magas, egy alacsony lesz. Hát ugye minden drafton van sok ilyen ennyire nyers, atletikus magas ember. Én komolyan elgondolkodtam volna még Daron Sharpon, és lehet, hogy én inkább őt választottam volna.
A North Carolina-ról, igen.
Ugye azért kedvelem őt talán egy picit jobban Isaiah Jacksonnál, pedig Isaiah Jacksonnak nagyon, tehát ez inkább a range-nek az alja, a Wizards is simán kihúzhatja őt, mert lehet, hogy Gafford mellé kb. Azt megcsinálja, mint Gafford, és akkor van két testben egy lélek, és körülbelül nem is kell alakítani a játékon. Daron Sharpnak meg inkább ez az első, vagy az egyik első hely, ahol egyáltalán felmerül a neve. Viszont Daron Sharp nagyon jól látja a pályát. Tehát, hogy neki a passzjáték az alul értékelten jó, ő tényleg érti a kosárlabdát, picit lassú, de egy ilyen droppolós védekezést meg fog ő oldani, dobni nem tud, de Rim Runnernek ő is használható lesz, ugye picit nagyobb, nehezebb játékosról van szó, Isaiah Jackson inkább ruganyosabb.
Talán Jackson jobban switchelhető.
Ez egészen biztos, hát nem switchelhető, de az a passzjáték az engem meggyőzött, meg az a játék intelligencia, ami ahhoz kell, és Jackson meg blokkoló gépű. Ilyen játékos tényleg találsz a második kör végén, például egy Jericho Simset is. És akkor most szerintem Daron Sharpról is elég sokat beszéltünk, és róla már így nem kell. Teljesen jó, valamelyik centert ki kell itt húzni, Jacksont választottad, rendben van. Bármelyik jó lehet és bukás. Tehát simán benne van Jacksonban, hogy ő lesz a következő Time Lord, Robert Williams, vagy Nerlens Noel, van benne upside, de egy nagyon specifikus játékos. Na hát annyi műhelytitkot talán elárulhatunk, hogy mi itt tartottunk egy szünetet a két Rakic pick között. Mondanám, hogy ez semmit nem jelentett, de igazából mindent jelentett, mert két nap szünet volt, és közben elég sokat így tulajdonképpen az agyam hátsó részében folyamatosan ez ment, hogy a Rakicba kit is húznék, mert hogy ugye van egy Jalen Green, és most már egy Isaiah Jackson is a csapatban, és hát a legjobb az lenne, hogy valami kis csatárt választani ide, de én egyáltalán nem vagyok elégedett a late first-ben elérhető kis csatárokkal, tehát körülbelül 40-ig én valószínűleg nem húznék ilyen játékost. Még JT Thoron gondolkodtam, de ő meg kis csatár nem lesz a ligában, és nagyon nyers, de tehát adva van, hogy gárdok közt kell válogatni, és az volt az irányelvem, hogy olyan gárdot akarok választani, aki Green mellé jó fit lehet
akarom,
valamilyen szempontból.
Nem akarom, szerintem meg fogod fúrni a Clippers pickemet, de meglátjuk.
Hát lehetséges, mert egyébként az első gondolatom az volt, hogy itt már ki kellene vinni Sharif Coopert, de nem fogom kivinni Sharif Coopert, akiben van upside, de nem tud dobni. És hogy ez szerintem is elég pici is ahhoz, hogy Green mellé hosszú távon jó fit legyen. Úgyhogy van, aki reachnek értelmezni, van, aki még csúszónak is értelmezni, de a West Virginiáról Miles McBride lesz a választásom.
Nagyon tetszik.
Megfúrtam a
Clippers. Nem furtad meg, de nagyon tetszik.
Oké. Akkor mondom az érveket. Ő egy 6-2 magas gárd, aki elég izmos, erős felépítés, és elképesztő 6-9-es wingspanje van, igazi 2-way játékos, tehát irányítókon pitbull védő lesz, kettesekre is rá lehet majd váltani. Az még kérdéses, hogy NBA szinten lesz-e ő lead ball handler, vagy inkább ilyen irányító posztról másodlagos labdakezelő. A betörése nem igazán jó, de ezt majd úgy is elmondod. Azért gondolom őt a legjobb fitnek Green mellé, mert amit olvastam és amit hallottam róla, az alapján egy igazi gym rat, aki nem csak a meccsen pitbull védő, hanem az edzésen is küzd, hajt. Most nyilván el kellett olvasnom a friss Veszeni sztorikat, ott gyűjtötte össze az NBA scoutoktól szerzett információit, akik azt mondták, hogy Miles McBride az a típusú játékos, akit ügynökként senki nem szeretne az ügyfele mellé közös workouton látni egyik csapatnál sem.
Beugrik egy másik West Virginia irányító, nem? Ebben a tekintetben.
Nem, kire gondolsz?
Javon Carterre.
Javon Carter, nem emlékeztem, hogy Javon Carter West Virginiában volt, de igen.
A védekezésnél... a védő vehemenciát illetően, mert abszolút. Ők nem akarták még anno egész pályára workoutként, mert borzasztóan nézhettek ki az ellenfél irányítói nála is.
Viszont Javon Carternél jobb támadó, jobb dobó, McBride egyértelműen, fejlődnie is kell, hát igen, kérdés nélkül jobb atléta, a dobást még fejlesztenie kell, meg a dobás kiválasztását főleg, ami tetszett benne, hogy ő 2 évet töltött az egyetemen, a második évére rakta össze tulajdonképpen a playmakingjét, és olyan szinten, hogy majdnem 5 asszisztot átlagolt, és kevesebb, mint 2 eladott labda volt mellette. Tehát azt arra is megtanult vigyázni a labdára. Ennek ellenére inkább kicsit kombogárd stílusú játékosról van szó, viszont hogyha van egy friss franchise playernek várt szupersztár jelölt a csapatban, akkor mellé egy olyan másik rukit szeretnék hasonlóan guard posztra, akik edzésen megölik egymást, akik az edzőtábort végig versengik, aki mellett egy percig nem tud pihenni a sztár, és kicsit mint Jordan és Pippen egymást hajszolják bele abba az edzőtáborokba és az edzéseken, hogy jobbak legyenek, aztán a meccsre kimenve pedig válhoz vetve küzdenek, és én McBride-ban látom ezt a szellemet, ami előrébb tudja vinni Green-t is, és együtt is pályán lehetnek. Kompom hozzá, hát tulajdonképpen még leginkább Jared Butler erről a draftról, aki hasonló játékos, ugyanúgy a gyengessége, vagy a legnagyobb kérdőjel McBride-dal kapcsolatban is az, hogy a gyűrű közeli befejezése milyen lesz, és hát akihez Butler-t is hasonlítottam, az Jaylen Brunson. Egy ilyesmi játékos, csak pitbull, tehát ő tényleg a pitbull védő. Ja, és még egy dolog, elképesztően meglepő módon a 6-2-es McBride-nak tök jó kis posztmúljai vannak, meg védekezni, charge-ot gyűjteni is tud. Szóval ő egy nyerő játékos, nagyon jó volt a combine-on, nagyon magasra emelkedett az ázsiója, most és így a korai második körös pickből első körös, legit első körös választás. Veszeninél a saját bordján ő 22. körül van, tehát tulajdonképpen még csúszónak is értelmezhetjük. Van nagyobb upside, van nagyobb tehetség, de én most Grimm mellé a fitet néztem, és nem vagyok elégedetlen ezzel a választással. És miért nem lesz jó?
Most nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert ő az egyik kis kedvencem egyébként. Lehet, hogy én nem követtem a legfrissebb mokkokat, de nálam én még olyanokat láttam, amikor ő második kör közepe, de lehet, tehát ő tipikusan az a játékos, akinek emelkedhet az ázsiója az ilyen workoutokon. Nézzük csak a negatívumokat. Azzal, hogy ő volt a West Virginia-ban idén az első számú, a másodszámú és a harmadszámú labdakezelő, ezért nem tudom megmondani, hogy ő neki van-e catch and shoot dobása, de kicsit már itt dicsérném is, hogy
és elég jó.
Hogy a labdakezelésből nagyon sokat javult a tempója. Ő az a játékos, aki nem fél a kontaktól, középiskolában egyébként amerikai foci irányító is volt, tehát se a periméteren, se a gyűrű közelében ő nem fél, hanem kifejezetten keresi a kontaktot. A playmaking az is kérdéses lehet, mert a West Virginia sokáig úgy játszott, hogy két olyan magas emberrel álltak fel, akik gyakorlatilag 3 méter, a gyűrűtől 3 méterről messzebbről nem voltak egyáltalán veszélyesek, tehát azért sok hely nem volt. Győztes típusú játékos, azt kell, hogy mondjam róla, és amit te is elmondtál, hogy igazi pióca pitbull védő. Nem tudom, szerintem egy kockáztatást, vagy hát ez már nem akkora kockáztatás, tehát a 24. helyen el lehet vinni, én adom azokat a dolgokat, amiket elmondtál, kultúraépítés tekintetében is. Úgyhogy igen, ez egy számomra váratlan választás volt, de én mindenképpen, ő az a játékos, akit, hogyha nem draftoltunk volna le, mindenképpen szerettem volna beszélni róla a plusz tehetségek között. De most
volt
nem nagyon szittam őt.
Nem, de ez nem is baj. Volt egy belső körös információm arról, hogy ha most 24. picknél nem húzom ki, akkor a Philadelphia Sixers kihúzta volna 28-nál, úgyhogy ez a kis pletyka a GM-ek között, ez segített abban, hogy itt ne legyen akkora reach. Egyébként nem csak a Combine-nál, mert a Combine előtt elkezdett neki emelkedni az ázsiója, mivel a West Virginia nem volt egy jó csapat idén, és a scoutok is kevésbé figyelték, úgyhogy tulajdonképpen a Madness után, amikor előkerült a tép, előkerült a szalag, amiről újra figyelgetni kezdték a prospekteket, akkor nagyon sokan felfedezték maguknak, hogy ez egy sokkal jobb játékos, mint amit gondoltunk, hogy milyen, és nagyobb figyelmet is igényelt volna, és az is hozzátartozik, hogy neki jól sikerült a tavasza, tehát a szezon második fele, vagy hát inkább a késő tél, akkor stabilabban tudott játszani, jobb számokat is hozott az utolsó meccsein. Hát igen, atletizmusa jó, az első lépésen nem olyan jó. A gyűrű alatt befejezése nem olyan jó, vadásza a stíleket. Tehát, hogy vannak azért neki hiányosságai, de ő az akarásából és a küzdő szelleméből fog megélni. Viszont, ha van egy Jalen Green-ed, akkor azt szeretnéd, hogy Jalen Green is legyen legalább secondary ball handler. És ugye a mai ligában még akár több is. És szerintem ez a dinamika ez jól működne. Abszolút. És akkor szerintem jöhet a Clippers.
Hát... nehéz, nagyon nehéz dolgom van itt a Clippers-szel. Ugye te már említetted itt, hol van, mindjárt megtalálom, említetted az Auburn játékosát, ugye Sharif Coopert, elindulhatnék ebbe az irányba is, de most, hogy a Rakic egy ilyen számomra váratlant lépett, felbátorodik a Clippers is, és húz egy olyat, akiről eredetileg szintén a második körösök között szerettem volna beszélni, de én nekem a top 10 kedvencemben van az egész klaszt illetően, úgyhogy én el fogom vinni azért, hogy a Clippers tovább nyomhassa a small ball-t és a folytó védekezést, Herb Jones-t az Alabama-ról. Reach-nek reach, de én nagyon bízom benne. Tehát bárkihez kerül szerintem Herb Jones, azonnal bevethető, impactű játékost kap. Róla azt érdemes tudni elsősorban, hogy ő az Alabama játékosa az SEC ligában, tavaly ő lett az év játékosa, és az év védőjátékosa is. Azért erre elég ritkán képesek prospektek. Ő egy 6-7-6-8 magas wing játékos, akinek azért elsősorban szerintem a védekezés a calling cardja. Szerintem ott nem érheti szó a ház elejét, illetve nézegettem meccseket, és scoutok kiemelték azt is, hogyha pick and rollból balra tud menni, mert egy balkezes játékos, akkor onnan kifejezetten jó playmaker is tud lenni. Külső dobás az kérdéses, de én azt gondolom, hogy hogy fejleszthető benne. Nyilván, hogyha a külső dobása is meg lenne, akkor top 5 pick is lehetne akár. Na jó, túloztam, nyilván idősebb ruki, de én el tudom őt képzelni a Clippersnek a small ball line-upjába, ahol tényleg leraknak egy folytó védekezést. Úgyhogy a Clippers megy Herb Jones.
Nagyon megleptél, amikor azt mondtam, hogy kis csatárokat 40-ig nem szívesen húznék, abban én beleértettem Herb Jones-t is. Mert valóban mindent tud, és pióca védő, de a külső dobás az nagyon problémás. 1,7 kísérlet mellett dobott 35%-kal, ami szerintem alapvetően nem hangzik annyira rosszul, de ugye ez neki a negyedik egyetemi évén volt, és a büntető százaléka meg 71,3, ami szintén nem a klasszikus, tragikus szám, viszont ismétlem magam, erre a szintre neki el kellett jutni. Ő első évben 50%-os büntetőző volt, aztán 49,5, aztán 62,5, és most összerakta 71,3-ra, és a tripla százaléka is így alakult, hogy 27, 28,5, 0,7% fél kísérlet mellett, és utána most idén 1,7 kísérlet mellett 35. Nem tudom, hogy mennyire fejleszthető neki 22 évesen már, hogy legalább egy saroktriplája legyen.
Egyébként én ezen gondolkodtam a múltkori adás óta is, hogy szerintem ebből a szempontból talán lehet, hogy mi is, meg más mock draftolók is kicsit, mintha szigorúak lennénk, hogy vajon mennyire fejlődhet még valaki 22 évesen. Azért azt ne felejtsük el, hogy ezek a srácok, és ezt nem csak Herb Jonesnál mondom, hanem még mindig amatőr játékosokról beszélünk, akik igazán most fognak kosárlabdával úgy foglalkozni, hogy non-stop 0-24-ben ez lesz az egész életük. És azért szerintem számos példa van arra, hogy valaki az NBA-ben is tudott nagyot fejlődni. Tehát én itt még a kisebb fejlődéseket is úgy tudom megítélni, hogy oké, akkor tudott ő emelni szintet. Még hogyha kisebbet is az elvártnál, de azért én azt gondolom, hogy 22 évesen még nem állhat meg a fejlődési görbe, Jánisznál sem állt meg, sőt, mondjuk nyilván egész más potenciált, tehát nem szeretném Herb Jones-t és Jániszt egy lapon említeni, csak hogy talán nem biztos, hogy 22 évesen megáll az a fejlődési görbe, és amiről a legelején beszéltünk, hogy hova kerül, kik foglalkoznak vele, mennyire találják meg a közös hangot vele, szerintem az legalább annyira fontos lehet. Tehát
én
most egy picit itt próbáltam védeni őt, hogy talán még idős ruki ellenére még lehet fejlődni.
Igen, én annyit pontosítanék, hogy kifejezetten a dobására gondoltam, hogy a dobása fejleszthető el, tehát hogy őt én a non-shooter kategóriába raktam be fejbe, és ez kérdéses számomra, hogy egy kiváló védő, akiben nagyon bízom, hogy rotációs játékos lesz, még playoff rotáció végére is beverekedheti magát, nem is tudom, Tori Craig szerintem nem olyan rossz komp neki, vagy ilyesmi stílusú játékosnak várom, tehát az abszolút wingvédő specialista.
Igen, csak szerintem Jonesban azért van labdaleütés és playmaking lehetőség, míg Tori Craigben szerintem semmi.
Igen, igen, igen. Nem is tudom, ki jut még eszembe, aki Terence Mann, bocsi.
De Terence Mann.
Mert már most az idei Rookie Tréman nevét
mondom,
hogy
Terence Mann.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy talán egy kicsit ő volt ilyen egyetemi, sok éves, kicsit veterán, a csapatát vitte. Terence Davis is ilyen hasonló 4 év, és azt hiszem, ők mind az SEC-ben voltak, de most meg nem mondom, hogy pontosan ki melyik csapatban.
Terence Mann Florida State-es volt, úgyhogy ő SEC is.
Terence Davis-t,
fúha. Szerintem ő SEC is volt, de most nem emlékszem az egyetemi csapatára. Egyébként én Terence Mann-nek is örültem, amikor a Clippers ledraftolta, és kifejezetten jó playoffja volt szerintem.
Abszolút.
Ameddig én láttam őket, a Dallas elleni szériában nagyon szépen dobták be, fontos kosarai pillanatai voltak. Én szerintem, hogyha Herb Jones tudna hozni egy defensive playmaker szerepet, akkor azzal már egy újabb bevethető védekező test lenne a Clippersnek. Sőt, hogyha kiesne
igen.
Akár Kawhi, akár PG,
mint ahogy szegény Kawhi ki is esett.
Igen, akkor szerintem valamelyikük mellett úgy eljátszogathatna Wingen, de lehet, hogy ez ilyen wishful thinking, ahogy mondják.
Megnéztem közben, Ole Miss-be játszott Terence Davis, és tulajdonképpen az a különbség mondjuk Terence Davis vagy Terence Mann között, hogy nekik már egyetemen egy picit jobbnak nézett ki a triplája. Tehát az egyetem végére valamennyire összerakták azt, és ugye ők meg is tudták tanulni az egyetemben, tehát végül is ezzel lehet, hogy a te érvelésedet támasztom alá, mert
hát
mindegyik
igen,
ilyen 50%-os büntetőnek és maximum 30%-os triplázónak indult, aztán az egyetem végére fejlődött, tehát lehet, hogy ez a fejlődési ív, ez itt is megmutatkozik. Ugye Terence Davis ő szinte tripla specialistának tűnik, hát nem, de 3D játékosnak, tehát akinek nincs, nem kérdéses, a 3 úgy tűnik az egyetemen, vagy úgy tűnik az NBA-ben, de az egyetemen még nem volt ez biztos, vagy én nem láttam benne annyit. Védhető tulajdonképpen, engem most megleptél, szerintem ez egy nagyobb reach itt, de igen, tehát hogy ő egy kiváló védő, például az én Celtics-em a 45. pikkel is nézi őt. Eddig azt gondoltam, hogy az a range, de könnyen lehet, hogy ki fogják korábban húzni. Jó, jó, jó választás. Hát ugye talán még a Clippersbe elfért volna egy guard.
Gondolkodtam egyébként, igen, az Auburn-i srácon, Sharif Cooper-ren, de hát igen, ő lehetett volna még egy ilyen osztogató, asszisztos guard, de utána azon gondolkodtam, hogyha játszik PG és Kovály, akkor úgyis náluk van a labda, és hogyha nincs Cooper kezében a labda, akkor ő gyakorlatilag mínusz egy ember.
Hát igen, igen, és egyébként szerintem róla is fogunk beszélni, mert nem vagyok benne biztos, hogy véletlen, hogy mind a kettőnknél csúszik. Olyan érveléseket láttam még a Clippersnél, hogy itt könnyen lehet, hogy akár upside-re is húzhatnának, mert tulajdonképpen megvan egy playoff rotáció náluk, viszont igazi fejlődési potenciállal nem nagyon rendelkeznek a játékosaik. Tehát ezért lehetne upside-ra menni és felépíteni szépen valakit. Például egy Cameron Thomas-t, én arra számítottam, hogy őt fogod kihúzni, és akkor meg lesz a kicsit nagyobb Lou Williams-ük, akit ilyen microwave scorernek beállíthatnak.
Hát az a baj szerintem, hogy ő fényévekre van attól, hogy Lou Williams legyen. Mármint értem, hogy microwave scorer volt az egyetemen, de ő azért elképesztő nagy butaságokat tud csinálni a pályán, és nem is az a játékos, akivel én kifejezetten szívesen lennék egy csapatban, hiába nagyon tehetséges. Ha őnála lehúzzák a rolót, akkor ő csak magát látja és a gyűrűt. Most az Alabama elleni SEC döntőben például első félidő 24 pont, megőrülés volt, második félidő meg olyan, mintha a pályán se lett volna. Mondjuk az is igaz, hogy Herb Jones megkapta akkor a nyakába a második félidőre, tehát van egy ilyen effekt is, de én úgy voltam vele, hogy én Cam Thomas-t egy olyan csapatba húznám ki, ahol van időt próbálgatni, és talán egy kicsit nevelgetni is. Clippersnél ezt nem látom. Én is gondolkodtam most a húzás előtt, hogy hát igen, lehet, hogy kéne egy olyan játékost kihúzni, akit nevelgethetnek, egy Greg Brown-t, de aztán rájöttem, hogy ha ott tényleg sérülések vannak, akkor az a playoff rotáció, mert nem playoff rotáció, hanem akkor kifújnak, és azért gondoltam, hogy egy olyan játékost dobok be, aki bevethető, de fiatal, és talán bírnia kellene a terhelést.
Értelek, mondjuk talán pont a Clippers az egyik legmélyebb keret az NBA-ben. Tehát ott, nem tudom, most nem számoltam össze fejben, de szerintem 10 playoff rotáció képes játékosuk most nekik van. És ebben mondjuk Zubacot nyilván bele kell számolni, aki meccsap függő, hogy játszható-e vagy sem. Meg hát most már Ibaka is. Na jó, oké, nekem tetszik a gondolatmenet, Herb Jones-t kifejezetten kedvelem, és nem gondolom akkor a reach-nek, hogy ne lehetne itt kihúzni. Viszont megnehezítetted a dolgomat, mert reménykedtem, hogy Cam Thomas-t már nem kell a számításba vennem a Denvernél, mert egyébként nekik Murray helyettesítésére tulajdonképpen nem lenne rossz Cam Thomas, mert pont egy guard scorer az nagyon jól jönne ebbe a csapatba, de nem őt fogom kihúzni, mert itt is volt egy olyan választásom, akinek a gondolatában nagyon beleszerelmesedtem, hogy Denverben milyen jó lenne, aztán utána Jonathan Givoninál láttam, hogy ő is a Denverhez rakta ezt a játékost, és most már egyre több helyen workouton is volt náluk, és megint kevésbé érzem eredetinek a gondolatomat, de egy tipikus Denveres húzásom lesz a 26. helyen, Joshua Primo az Alabamáról. Úgyhogy két Bama játékos itt szépen egymás után
na,
kimegy.
Szép.
Joshua Primóról azt érdemes tudni, hogy ő nem Valendán prospektnek került az Alabama Egyetemre, ő egy két éves projekt karrierívét várta a következő évben, ugye azzal, hogy például Herb Jones seniorként most kimegy, megkapott volna egy nagyobb szerepet, és várhatóan az is realitás lett volna, hogy a következő drafton top 20-ban viszik el, a következő évi mokkokon elég magasan volt, aztán mégis úgy döntött egy gyakorlatilag negyedik, ötödik opcióként eltöltött időnként padról érkezve, eltöltött szezon után, hogy kipróbálja magát a drafton, jól sikerültek neki a felmérői, jól sikerült a combine, és bent hagyta a nevét, és egyre több helyről kap ilyen late first bust, hogy őt kihúzhatják. Egy évig semmire nem szabad számítani tőle, az se biztos, hogy a második évében egy nagyon konkrétan a draft legfiatalabb játékosáról van szó, éppen csak betöltötte a 18-at, illetve nem éppen csak, de tehát, hogy pont úgy töltötte be, hogy jelentkezhetett a draftra.
2002. december 24-én született.
Igen, tehát ugye a 2002-ben születettek jelentkezhetnek erre a draftra, és ő december legvégén karácsonyi gyerek, kanadai. Elég jó atléta, nem túl rossz dobó, ő alapvetően egy kettes shooting guard, de ahhoz a 6-5 magassága és a 6-9-es wingspanje elég, hogy időnként hármas poszton is megállja a helyét. Gyakorlatilag hosszabb távon Via Barton utódja lehet, aki szerintem jobb védő is lehet, illetve a labdát is le tudja ütni, tehát támadásban is körülbelül azt a szerepet hozni fogja. A Denver mindig upside-ra húz, mindig egy potenciális jövőbeli értéket néz a drafton. Szerintem Cameron Thomas sem és más sem lenne most olyan játékos, aki Jamal Murray hiányát instant meg tudja oldani, ezt nem a draftról kell megoldaniuk, hanem az FA piacról, és fel fogják tudni építeni, és utána egy Murray, Primo, Gordon, nem is tudom, négyesben ki lehet, vagy ki lesz szépen, vagy hármasba ki lesz, de hát Michael Porter Jr. persze, és Jokic, ez egy hosszú távon erős kontender sor lehet, szóval nagyon szépen látom a hosszú távú helyét ebben a rotációban, ezért tetszett meg nagyon, nagyon a Primo gondolat, de hát még borzasztóan nyers játékosról van szó, tehát itt a fejlesztés a kulcs, de ebben Denverben jók, erre fogadok.
Itt ebben a range-ben esetleg egy olyan játékos, mint Joel Ayayi, aki hozzászokott ahhoz, hogy egy nagyon jó csapatban játszon, és ott legyen egy kiegészítő mindenes, rajta így nem gondolkodtál el, vagy nem
jutott. A Denver ilyeneket nem szokott húzni.
Hát jó, de most én legalábbis úgy húzok, ahogy én tenném a helyükben, nem ahogy például a Minnesota szokott húzni, vagy ahogy a Denver, tehát ezt ebből a szempontból kérdezem.
Illetve a másik érvem szerintem az erősebb, ő egy nagyon jó rotációs ember lesz valószínűleg az NBA-ben, de se a felmérők, se a kombájnok nem sikerültek annyira jól, úgyhogy ő az az ember, akiben egészen biztos vagyok, hogy egy 45 utáni második körös pikkel még bent lesz. Úgyhogy ettől nem félek, ilyen játékost is szeretnének, nagyon könnyen fognak tudni szerezni ilyen pikket. Én Ayayival szívesen megpróbálkoznék akár a Boston helyében is, bár nem pont ilyen típusú játékosra van most szükség a keretben, de bárki helyében szívesen megpróbálkoznék vele, de ő még magabiztosan úgy gondolom, hogy bent lesz. De akkor beszéljünk egy kicsit Ayayiról, már most így vetítsük előre a kimaradókat, mert én nem fogom ledraftolni.
Én sem.
Miért ideális kiegészít Ayayi?
Én azt gondolom róla, hogy ő mindenhez ért valamennyire, tehát ő egy szerintem inkább kettes, mint egyes, és ezt jól mutatta az idei szezon is, bár próbálkoztak vele egyesként is, de azért igazán Suggs mellett volt szerintem, és Andrew Nembhard mellett volt, aki klasszikus irányítók, mellette nézett ki jól ilyen off-guardként. Pontszerzésben nem rossz, kifejezetten jó védőlepattanózó, egy kis playmaking is van benne, a védekezése az nagyon jó, és nagyon jól alkalmazkodik a társaihoz. Szerintem a gyors lerohanásos rendszerben is kifejezetten jól végzi a dolgát, de ugye, ahogy mondtad, te is, ő nem egy, tehát egy igazi ötödik számú opció, és egy tehetséges négyes mellett kell játszatni, és akkor ő nem lesz gyenge láncem, de sőt, még erősítheti is azt a négyest ezzel. Viszont ugye ennél több nem valószínű, hogy lesz.
Igen. És ugye, hogy egy kicsit akkor most ezt a bíráló szerepet átvegyem, ő a mindenhez ért semmiben nem jó játékosnak a prototípusa, aki profi, aki egy jó csapatba jó rotációs ember, de hát körülbelül ott húznám meg a plafonját, hogy lehet-e ő egy playoff rotáció 8. embere vagy sem. És nem ilyen játékost akarok húzni az első kör végén.
Igen. Nem véletlenül én se draftolom le. Csak egy ilyen kérdésként merült fel, hogy amúgy szerintem ő passzolhatna akár akár a Denveriekhez, de nyilván később is elérhető valószínű, mert nem is annyira nagyon fiatal. Hát igen.
Igen, McBride-on gondolkodtam volna még, Cam Johnson, meg egyébként a scorerek. Tehát azt sokat olvasom, hogy a Denver scorereket néz. Nekem, amikor egy mockot próbálok végig gondolni, én figyelembe veszem, hogy mit szokott egy csapat csinálni, meg kiket néznek, milyen hiányposztjuk van. És akinek a neve mondjuk Cam Thomas mellett gyakran előkerült, az Josh Christopher, meg valami elképesztő vicceset írt ki Twitteren Josh Christopher, hogy hát neki milyen régóta barátja Michael Porter Jr. megimádja Jokicot, és hogy egyből otthon érezte magát a workouton, tehát az ilyen nagy, nagy aranyfekete szívecskés Twitter poszt, hogy imádom, draftoljatok le gyerekek 26-tal, és az nem teszi hozzá, hogy tudom, hogy Reach lennék 26-nál, mert egy lepattanó asszisztban hívő, hogy hívják ezt a too much confidence guy, nem too much confidence guy, tehát akinek irreális önbizalma van, és mindent ráhajító scorer kettes, az mi mást írjon. Őt le fogod draftolni?
Nem.
Én sem, úgyhogy akkor most beszéljünk szerintem róla is. Ő nekem kicsit Swaggy Pete juttatja eszembe. És hát az Arizona State-en, ez ugye Hardennek és Ludortnak az egyeteme, ott tulajdonképpen meg is kapta a lehetőséget arra, hogy elég sokat dobjon rá, borzasztó százalékkal, de csillogtatott a három szint mindegyikén potenciált abban, hogy tripla középtávoli betörés az minden meg lesz neki, védekezés annyira nem, meg hát ő is elég fiatal, még egy évet töltött az egyetemen. Valaki, és valószínűleg playoff csapat fog vele megpróbálkozni egy ilyen microwave scorernek, mint Cam Thomas, de azért vannak vele kapcsolatban kérdéseim.
Hát igen, azért az Arizona State úgy indult neki, hogy egy élcsapat lesz idén, aztán szépen süllyedtek és süllyedtek lefelé. Ez így nem túl sok jót mutat róla sem. Hú, nekem nagyon nehéz választásom a Netsnél, hogy kit húzzak, mert mindenki, aki előjön, az egyes-kettes poszt, és a Netsben meg nem kell egyes-kettes posztra, szerintem senki. Úgyhogy most vagy húzok egy nagy reach-et. Jó, most megpróbálok egy kis, nem is tudom, játékintelligenciát hozni Brooklynba, úgyhogy reach lesz ez mindenképpen, de szerintem talán ő beilleszthető bármilyen kerethez. A Villanovából vinném el Jeremiah Robinson Earl-t.
Imádom a választást. Nagyon jó, imádom. Tök jó. Örülök, hogy elvitted. Én is lehet, hogy elvittem volna később a Utah-val. Nagyon jó, nagyon szeretem ezt a választást.
Ő se jó, szerintem kifejezetten semmiben, tehát nincs egy olyan tulajdonság, ami miatt azt mondanám, hogy ő marha jó lesz, viszont nagyon jók azért, nagyon jó érzéke van a játékhoz, nem hibázik, higgadt, hidegvérű, abszolút olyan rendszerből jön, hogy neki aztán nem lesz probléma, ha soha nem találkozik a labdával, mert úgy teszi a dolgát elől-hátul, hogy igazából a győzelem a fontos neki. Hát négyesnek írják, de szerintem ő nem lesz ez a gyűrűvédő ember, hanem inkább ez a switchelgetős 1-től 4-ig, hát 2-től 4-ig switchelgetős védő. Lábon nem túl gyors, nem is túl atletikus, viszont ezt azzal tudja pótolni, hogy olvassa a játékot. Úgyhogy én egy ilyen kis toldozgatós, foldozgatós picknek szánom őt. Ő is lehet, hogy elérhető lesz később is, tehát akár a Brooklyn elviheti a... Nem biztos, hogy 44-nél is el tudják vinni, mert szerintem ő azért ilyen 30-ig illene, hogyha kimenne. Meg ez szerintem egyre jobban néz ki, ha valaki Villanova játékos, DiVincenzo, Mikal Bridges, Brunson, azért itt voltak olyanok, akiknek jó tett, hogy onnan jöttek ki.
Archie Diakono is egy ilyen nagyon low-key, jó kis NBA játékos, egy ilyen harmadik, negyedik gárd egy NBA csapatban. Igen. Jó csapatban inkább ötödik, Josh Hart bizony. Igen.
Tehát úgy néz ki, hogy a Villanova így fel tud emelni olyan játékosokat, akik nem ezek a ötcsillagos rekrútok voltak, hanem szépen ott zajlik egy ilyen fejlesztés, ami igenis jó ajánlólevél lehet az NBA csapatok számára is. Úgyhogy nem is tudom, kicsit meg is kritizáltam már, kritizálhatod még te is.
Én a Villanovához kapcsolódnék, és lehet, hogy ezt a sztorit már el is mondtam itt a podban, minden esetre szerintem egy tök jó sztori. Ugye Jay Wright hányban nyerte meg az első Madness-ét 2000-es évek közepén? Az még Lauri csapat volt?
Nem.
Vagy utána?
Nem, ő kétszer nyert. Ugye egyszer volt az a buzzer beater tripla Jenkins féle a North Carolina ellen, ugye ahol Archie Diakono adta a paszt, és utána azt hiszem 2 év múlva nyertek, ahol meg a Dante DiVincenzo féle megőrülés volt, úgyhogy ő ezt a kettőt nyerte.
Nem erre gondolok, hanem a 2009-es első Final Four szereplésükre. Igen. Amikor nem nyertek meg, csak bejutottak. Ott akkor körül van a sztori, hogy a segédedzője hívta fel egy picivel később, egy-két évvel később a figyelmét arra, hogy figyelj már, elkezdtük azokat a rekríteket nézni, vagy elkezdtél úgy viselkedni, mint egy Blue Blood egyetem. Tehát, hogy az ötcsillagos prospekteket, a Van Endam prospekteket nézed, mert azt gondolod, hogy ezeket kell a Villanova kaliberű egyetemeknek elhozni, de a sikereinket éppen arra építettük, hogy megtaláltuk a tehetséges, jó fit játékosokat, és hogy ez valami meccsről hazaúton volt a kocsiban ez a beszélgetés, hogy ez őt kiúzanította, hogy nyerő játékot kell játszania, és nem úgy, nem az elvárásoknak megfelelni, akár már a rekrutek gyűjtésénél, és ennek az alakításnak, a változtatásnak köszönhető a 16-os meg 18-as bajnoki cím, amikor visszatért az alapokhoz, és amit korábban, aminek köszönhetően felépítette a Villanova csapatát, azokat a játékosokat kezdte elgyűjteni, és hát Jeremiah Robinson Earl is tökéletesen beleillik. Ugye azt mondtad, hogy nincs elit képessége, szerintem van, ő egy elit klub guy, és minden jó csapat nagyon szereti az ilyet, small ballban ötöst is fog tudni játszani, de mondjuk Claxton mellett is pályán tartható, mert nem elit shooter, de nem reménytelen a dobása, tehát az hogy neki lesz valamikor az NBA pályafutása során triplája, szerintem erre egészen nyugodtan lehet fogadni.
Szerintem, hogyha lesz ideje, akkor már mint a dobó mozdulatot elindítani, meg véghez vinni, akkor neki tisztességes lesz a mozdulat alapján a százalék is, és hát, hogyha Brooklynban nyilván nem, a Brooklyn ellenfelei nem elsősorban Robinson Earl-nek a kinti dobására fognak figyelni, mert úgymond tele lesz a kezük minden mással, most a szó szerinti fordításért bocsánat. Tehát szerintem ott azért neki lesz helye és ideje.
Igen, és szerintem nem fog ő kevesebb impactet hozni, mint egy Bruce Brown. Nem ugyanazon a poszton, de hogy pontosan egy ilyen nagyon jó glue guy kiegészítő egy sztárcsapat mellé, aki 4 évig olcsó ruki szerződésen van.
Nagyon jó,
és
hogy
hát...
mondtad Bruce Brown-t egyébként, mert ő is ugyanez a glue guy, csak ő meg az alacsony posztokon, és
így
látszik,
van.
hogy mennyire aranyat tudott érni ő is.
És az azért is vagyok nyugodt ezzel, hogy széjjel dicsértem a srácot, mert hogy azért a kritikát te elmondtad, hogy milyen dilemmák vannak itt, és így én szemérmetlenül dicsérhettem. Nekem abszolút a gyengéim ezek a játékosok, akikben lehet, hogy nincs nagy upside, de glue guy potenciál annál jobban. Úgyhogy Robinson Earth is nagyon kedvelem, és szerintem ő egy jó játékos lenne Brooklynba. Megint ugye az a kategória, hogy lehet, hogy miatta megéri nem cseré, vagy egy ilyen típusú játékos miatt, de mondjuk nem nagyon van már más ebben a range-ben ilyen típusú játékos, de mondjuk miatta megérheti nem elcserélni a pikket. Egyre nehezebb dolgom van a Utahval, hogy kimaradott még, mert Herb Jones-t is megfontoltam ott, bíztam benne, hogy Robinson Earl is bent marad. Hát még a legelső felkészülésnél azt hittem, hogy Trey Murphy is bent maradhat, de hát ő azóta annyit emelkedett, hogy ez esélytelen. Sőt, ha már itt a végén vagyunk, egy pici kitérőt, ezt hadd most mondjam el, hogy ahogy így a saját mokkunkat is nézem, meg a más podcastereknek, szakíróknak a mokjait. Nekem most egyetlen az a tapasztalatom, hogy nagyon sok csapat keres kész játékost. Nagyon sok helyre van szükség ilyen típusú játékosokra, és az lesz a nagy kérdés, hogy kik azok a high upside játékosok, akik arra a kevés helyre, ahol tényleg ilyeneket keresnek, vagy nem tudjuk mennyi lesz, mert ugye a draft napján is, meg addig is lehet még 1000 csere, amivel változik a board, hogy mégiscsak megjelennek olyan vevők, akik az upside-ra fognak menni. Mindenesetre sok, sok high upside játékos fog csúszni ebből. Az is könnyen következhet, hogy második körösökből lehetnek sztárok ezen a drafton, hogyha jó helyre kerül és kijön a full potenciál, de én nem is emlékszem az elmúlt évekből ilyenekre, amikor ennyiszer kellett azt végig gondolni, hogy mindenki jó csapatot akar. Mindenki megelégszik, vagy fontosabbnak tart egy jó roleplayer szerepet, mint egy high upside játékost. Ugye Trey Murphy nálunk lottery-ben ment el, Corey Kispert 10. lett. Ez mind. Franz Wagner 9. pikkel.
És mit gondolsz
és szerint...
egyébként, hogy mi lehet ennek az oka? Az, hogy most akkora a talent mennyiség a ligában, hogy úgy vannak vele, hogy megvannak az alapok, és ehhez próbálnánk a kiegészítő puzzle-t megtalálni, vagy milyen egyéb oka lehet ennek?
Szerintem egyszerűen nagyon sok csapatnál jött el most egyszerre az a timeline, ami alapján jók akarnak lenni. Egy Sacramento jó akar lenni. Egy Pelicans, akik 2 éve az 1-per-1-en húztak, már most jók akarnak lenni, mert félnek attól,
hát
hogy
az
Zion
Anthony Davis szindróma.
El fog menni. Igen. És kevés az a csapat, ugye a Houston, az Oklahoma City, akik büszkén tankolnak, ugye LaMelo miatt a Charlotte, és megint a treadmillt célozza meg legalább, meg a playoff, meg ilyesmi. Az Orlando, de neki meg magasan vannak pikjei, tehát hogy ők ki tudják húzni most a high upside játékosokat, és ahogy így néztük, tehát tényleg 10-től kezdve, de már 7-től kezdve igazából, olyan csapatok vannak, akiknek most kell valamilyen szerepre ember, most akarnak jók lenni. Szóval tulajdonképpen szerintem következő évben meglepően kevés igazi tank csapat lesz. Lehet, hogy a lottery rendszernek az átalakítása van ennek a hátterében, de valószínűleg ez mindezen okoknak az együttállása. Ugye a play-int is ide lehet venni, hogy gyakorlatilag plusz 4 potenciális playoff hely van a ligában.
De akkor ez mégiscsak valamilyen szinten lehet az, hogy olyan fiatal talent mennyiség van a ligában, akik annyira jók, hogy nem kell velük tankolni, hanem már most jók tudnak lenni, nem?
Részben igen,
Részben.
részben igazad van. Tehát persze, csak ugye mégis ott van, hogy egy Lamelóból egy De'Aaron Fox, azok a játékosok, akik köré ténylegesen építeni akarsz. Nyilván Ball igen, mert friss év újonca, és én Foxban is nagyon bízom, de hogy sok helyen van egy olyan kijelölt franchise player, aki lehet, hogy franchise player szinten fog játszani, lehet, hogy nem, ezt még nem tudjuk, de már most úgy építkezünk köré.
És
Talán
akkor
az is
lehet,
ott...
hogy ezeknél a franchise player prospekteknél akár sértődésre is adhat okot az, hogyha kihúznak a csapatukhoz egy high upside boomer bust játékost?
Hát nem biztos, de hogy mondjuk a Sacramento azért ilyen évtizedes tank után lehet, hogy már nem akar jó pikre menni, és akkor inkább a fejlesztés, hogy az előrelépés legalább egy év playoff legyen, ez lehet előttük. Meg talán az jutott még közben eszembe, hogy a Philadelphia processze az tulajdonképpen nem a draftok miatt, meg nem a rossz szereplés miatt, hanem a nagyon gyors váltás miatt, de tulajdonképpen szerintem csúfosan megbukott. Tehát, hogy Embiid és Simmons körül ők bajnokok akartak lenni az elmúlt 2-3 évben. És hogy egy második körnél több nem jött ki, hát ez is lehet, hogy ezek a hosszú tank időszakok, ezek kevés csapatnak szimpatikusak most. De hogy én elsősorban ezt látom, hogy kevés a prospect vevő, kevés az a csapat, aki nem bánja, hogyha rossz lesz. Ez most tényleg, de vegyük is végig. Orlando, Oklahoma City, Houston Rockets,
Cleveland
már szerintem jó akarna enni,
de nem
de
lesz.
igen, de nem lesz jó. Cleveland, kik lesznek a
Detroit.
következő tankolói? Már Detroit sem, tehát hogyha most kiúzzák két Cunningham-et, ott van mellette Sadiq Bey, ott van Killian Hayes, ott van még pár veterán, tehát ők már simán mondhatják azt, hogy kész vannak. Grantről el is feledkeztem, tehát hogy mehetnek jövőre a playoffba.
Hát igen.
És akkor cirip-cirip gondolkodunk. Lehet, hogy a Washington eljut majd oda, akár már most nyáron, vagy a következő szezon közben, hogy akkor váltanak, mert Westbrookot el tudják sózni valahova, és Bradley Beal-ért még elkérhetik a csillagokat is, bár ugye ez is nehézkes, mert Bradley Beal-nak opciója van. Ez is egy tök érdekes dolog, hogy Bradley Beal olyan bónuszt kapott a szerződésébe, hogyha ő most az off-szezon kezdete előtt lehívja a 2022-23-as játékos opcióját, akkor talán a teljes pénzének a felét megkapja most nyáron, tehát hogy ez ugye körülbelül 60 millió, ezzel játszhatnak a csapatok, hogy hogyan ütemezik ezt a kifizetést, a standard az, hogy el van osztva a szerződés teljes időtartamára, és egyenlő részek vannak, de ugye Otto Porternek volt pont ilyen szerződése, ami egy kicsi ilyen méreg a Brooklynból, vagy kicsi ilyen meglepetés, hogy neki a szezon elején mindig az adott évi fizetésének a felét ki kell fizetni, és hogyha mondjuk a szezon második napján elcserélik, akkor a vevő csapat ...nak igaz, hogy a sapkáját a teljes fizetés nyomja, de kifizetni már csak a felét kell. Mert az már megvan, azt már letudták. Na és hogy Bill meg most a teljes hátrévő fizetésének a felét megkapná egyben. Tehát, hogy figyelj, ha most találsz, akkor egybe kapsz egy 30 milliós bónuszt. Azt kezdesz vele, amit akarsz. Befektetheted akármi. Mert hogy nyilván tudja a Washington, hogy ha most nyáron nem hívja le, akkor lejáró szerződés Bradley Bill, és csökken az értéke. De egyáltalán nem biztos, vagy én nem látom ezt biztosnak, hogy ott ezt meg fogják tenni. Hát ugye a Portland lehet még tankoló csapat, ha Lillardot elcserélik. De hogy szerintem ez nagyon szűk kör. Most idén nyilván sokan akartak tankolni, de az elmúlt években is több gyenge csapat volt, akiknél úgy jobban volt idő a fiatalok fejlesztésére. És hát az is könnyen lehet, hogy az elmúlt években nagyon nagy talent mennyiség gyűlt fel. Egyre jobbak a 45. pikkek. Egyre képzettebb játékosok kerülnek a ligába, akik meg tudnak ragadni.
Meg hát egyre több a minőségi külföldi International
Így van,
játékos.
így van. Igen, igen, ez is nagyon jó. De hát levegőbe pufogtatunk ötleteket, én most csak egy tendenciát láttam meg, vagy erre ezt akartam felhozni, hogy én most ezen gondolkodok itt a draft kapcsán.
És a Utah pick-en mennyit gondolkodsz még vajon?
Hát a
Vagy ez
Utahon
már
még sokat,
eldöntött?
azon még sokat fogok gondolkodni, mert most még a Philadelphiának kell húznom.
Ja, tényleg, igen.
Először, és marha nehéz dolgom van, mert nem tudom, hogy el fogják-e cserélni Ben Simmons-t, és akkor úgy kell játékost választani, vagy nem fogják elcserélni Ben Simmons-t, és akkor mellé kellene fitet húzni. Szerintem ez marha nehéz kérdés. Annyi biztos, hogy gárdot fogok húzni, mert gárdok vannak ebben a range-ben olyan szinten, hogy érdemes legyen velük próbálkozni, ha nem gárdot húznék, akkor lecserélnék. Tréman tökéletlenül jó lett volna, de elvitted. Még Primo se lett volna egyébként, rossz. Miles McBride lett volna a number one nálam, az a választás tetszett volna a legjobban. Magasat nem fogok elvinni, az egészen bizonyos. Úgyhogy picit azon próbálok morfondi, vagy azon a mesdjén próbálok menni, hogy akkor vagy legyen kicsit így is, úgy is jó, és egy six-ment fogok elvinni. Hát csuda vigye el, és nem Cam Thomas lesz az a six-man, hanem Nation Bones Highland a VCU-ról, akinek a beceneve Bones, vagyis magyarul Csonti, ez tulajdonképpen elég jól leírja azt, hogy ő hogyan is néz ki. Egy nagyon könnyű, vékony játékosról van szó, aki körülbelül ugyanaz az alkat, mint McBride egyébként, csak nem izmos, hanem vékony kiadásban. Tehát ilyen 6-2 körüli magasság, 6-9-es wingspan, elképesztő range van, egy tripla specialistáról van szó, ő is elképesztő önbizalommal rendelkezik, nem csak az NBA range, hanem a távoli triplák is menni fognak neki. Ő is egy nagyon jó kombájnon és workoutokon van túl. Hát abban bízok, hogy ő instant hatodik ember lehet akár. Nem biztos, hogy playmakinget fog hozni. De őt sokan szeretik, mert tényleg egy ilyen szerethető kis csapat hőse narratíva kapcsolódik hozzá, és szerintem egyébként leszámítva a súlyát, ő nem rossz védő. Aktív, sok stílt gyűjt. Lehet, hogy Shake Miltonnal egy icipicit átfedésben lesznek, de szerintem Bones ő sokkal természetesebb dobó, és emiatt bárki mellett megállja a helyét. Láttuk, hogy Seth Curry mennyit jelent Embiid mellett, hogyha azt nézzük, hogy egy nagyobb Seth Curry, aki potenciálisan irányítókon el fog védekezni, akkor már szerintem nem egy rossz választás. Cam Thomas-t azért hagytam bent, mert az ő védekezésében semmit nem látok. Szóval Bones szerintem, hogyha jó csapatban roleplayert keresünk, akkor jobb választás, mint Cam Thomas. És akkor kritizáld meg.
Hát az az igazság, hogy ezzel egyet tudok érteni, tehát ha Cam Thomas vagy közte kellene választani, akkor én is inkább őt vinném el. Az csak ilyen fun fact, hogy a VCU-val ő úgy esett ki a Madness-ről, hogy veretlenek maradtak, mert ugye a Covid söpörte le szegényeket. Tudom sajnálni ilyenkor ezeket a amatőr egyetemi csapatokat, tényleg ők aztán a szívüket, lelküket kiteszik ezért, és ugye nagyon nincs is meg a pénzügyi honorárium e mögött, és hogy tényleg itt az álmokat zúzza szét ez a történet, mert utána azért hát nem lehet egy ilyen futást reprodukálni, tehát akkor ez van egy madness, és akkor annak vége. És ugye itt az egész csapatot nem tudtak kiállni a mérkőzésre, úgyhogy ezért veretlenül kiestek. Én úgy emlékszem rá, hogy ő volt az első számú opció a VCU-ban, és szerintem pontszerzésben őre lehet számítani, főleg padok ellen. Aztán a védekezését majd meglátjuk. Csillogtatott ott legalább nyomokat Cam Thomas-szal ellentétben, mert ő nagyon csak előre koncentrált. Ugye a VCU-nál ő nem tehette meg azt, hogy akkor csak a támadásra figyel oda. Hát a Philadelphia-ban se fogja ezt megtenni. Most így hirtelen nincs meg, hogy ő mennyire nincsenek meg a külső dobásai, de azok alapján, amiket te mondtál, az alapján tipikusan Philadelphia játékos, mert szerintem Simmons cserélni kéne már 2 éve, de hát most így utólag könnyű okosnak lenni. Egyszerűen nagyon jó játékos Simmons is, de néha úgy tűnik, hogy az Embiiddel lévő sztoriban ő inkább gátolja a bajnoki esélyeket, mint növeli. Úgyhogy én nálam Highland nem volt ott az első 30-ban, de én is meglettem volna lőve itt a Filinél. De én nálam nagyon récseket húztam, úgyhogy nem szóltak egy szót se.
Nem csináltam meg a boardomat, ami csak a saját véleményem, de 30 körül lenne nálam Highland. Vagy 30 előtt valamennyivel, tehát ilyen 25-35 sávban, és a triplájáról annyit, hogy majdnem 8 kísérlet mellett dobott 37%-kal, ugye első opcióként, és 86%-kal büntetőzik.
Hát, akkor ezzel mindent el is mondtál szerintem.
Igen. Hát ő az abszolút természetes, nagy range-el rendelkező shooter. Kicsit akire emlékeztet, az Carson Edwards, de Carson Edwards nem cseng jól valószínűleg az NBA rajongók fülének, pedig egyetemen ő is egy ilyen kis csapat scorer irányítója szerepben volt, elég jó.
Hát ha a Purdue-t kis csapatnak nevezzük, akkor igen.
Hát úgy kis csapat, hogy azért akkor ő húzta őket, tehát hogy egy sztár köré épülő csapatról volt szó.
Hát egy parádés Virginia Diakite, ugye aki a frissen bajnok Diakite, buzzer beater állította meg őket attól, hogy esetleg a Virginiát kiüssék még a Covid előtti szezonban. Úgyhogy az a Purdue az majdnem kifutott, de ahogy mondod, ott valami eszméletlen ment Carson Edwards, és rengeteg tripla kísérlet nagyon messziről, úgyhogy ez a párhuzam akkor így nagyon, nagyon ül. Csak hát neki nem nagyon jött ki eddig a profi pályafutás. Mondjuk én nem kísértem annyira figyelemmel, te, mint Celtic szurkoló, biztos jobban tudod ennek az okát.
Az okát senki nem tudja. Tehát, hogy még a Summer League is nagyon jól sikerült neki, amikor megérkezett, és utána egyszerűen semmi. Tehát valószínűleg ott önbizalom problémák lehettek, mert egyszerűen egy jó csapatban nem kapta meg a nagy szerepet és a nagy perceket azonnal, és az alatta, az ilyen pár perces szereplése alatt pedig nem tudott belendülni, mert...
Nagyon nehéz lehet amúgy így egy olyan játékosnak, aki tényleg ahhoz szokott, hogy végignyomja a meccseket, áttérni egy ilyen minimál... Én amikor láttam, hogy beállították végre ilyen...
Nem garbage time.
Tessék, garbage time, akkor... Hát ő úgy is viselkedett szegény, mint egy ilyen igazi kis garbage, aki már csak tényleg azért van ott, hogy lemenjen a meccs.
Elképesztően sajnálom, mert én imádtam a fitet, amikor lecseréltünk érte, és ledraftoltuk. Tehát nem tud mindenki bejönni.
Én is nyáron a páros kézzel a mellemet döngettem, hogy megmondtam, hogy Carson Edwards mekkora figura, és látjátok, a Summer League egyik legjobbja, miket művel, újonc ötösökbe lesz benne ilyen kései választással, aztán hát már Romeo Langford is, minthogyha sokkal előrébb tartana, aki jóval
sokkal előrébb tart Romeo Langford, mert elképesztően nagyot küzdő védő. A playoffban Romeo Langford fogta Hardent. Nem, nyilván nem végig a meccsen, de amikor bent volt, akkor Hardent fogta. elképesztő, mit küzdött rajta. Tehát, hogy tényleg amikor kidolgozza valaki a belét pályán, na azt látjuk Romeo Langfordtól, csak a dobását kell még majd összerakni.
Igen, és ebből is látszik, hogy amit tényleg az elején mondtunk, hogy ez nem egy exakt tudomány, mert Romeo Langfordról meg leugrott mindenkinek a scouting riportjáról, hogy elkényeztetett sztárocska, nincs ott a mentalitása, ahol lennie kell, és belőle meg ezt tudta kihozni a profi közeg. Most én is húztam egyébként valamennyire az időt, mert a Suns-szal sincs könnyű dolgom. Jó lenne egy wingvédő, de szerintem az irányító poszt sem teljesen megoldott, nagy kérdőjelek vannak. Ugye nem árulok el azzal a nagy titkot, hogy te sokkal jobban képben vagy az NBA szerződések terén is. Nem néztem meg, de Cameron Payne-nek még lesz futószerződése, vagy ő lejáró.
Lejár, tehát
akkor
őt
jól
nyáron
emlékeztem rá.
Most meg kell fizetni, és nehéz lesz, mert Bird joga, úgy emlékszem, hogy még Early Bird sincs, tehát neki
igen.
Talán ez az egyéves
egy
szerződése volt,
igen.
És ez azt jelenti, hogy elképesztően keveset tudnak neki fizetni, akkor kaphat nagyobb összeget, hogyha emelét rá költik el, ami könnyen lehet, hogy csak a taxpayer emele, tehát ilyen 5 millió körül, szerintem egyébként azzal meg is lehetne tartani egy ilyen 3 év, 15-20 millió közötti összeggel, és akkor ő maradhat, de ez nagy kérdés.
Nem merek elvinni egy annyira nyers játékost, mint Greg Brown. Tehát most szerintem a Phoenix Suns fel van lelkesülve, hogy most akkor nekik nyomni kell továbbra is a gázt. Amit már te is mondtál, hogy itt ebben itt ezen a ponton nincs olyan nagyon jó wing játékos, akit az összes jó wingvédőt már kivittük szinte. Én egy picit akkor egy tapasztaltabb irányítót vinnék el, és a Ayo Dosunmut az Illinois Fighting Illini Egyetemről. Na most ezt is kimondtam, podcast történeti pillanat. Igen, Dosunmuról azt kell tudni, hogy már ő is egy idősebb rookie. A 36 percre vetített statisztikái alapján is kirajzolódik az, hogy ő azért így játékszervezésben és lepattanózásban is jó a dobás mellett. 20,5 pont, 6,5 lepattanó, 5,5 gólpassz. Ami nekem igazán érdekes, egyik kedvencem volt egyébként, egy nagyon sokoldalú, tényleg egy magas irányító, kicsit lassú dobás mozdulattal. Szép az a mozdulat, de lassú, és kicsit lentről is indítja. Az, hogy ő tripla duplákat is képes csinálni egyetemi szinten is. És én kedvelem az ilyen játékosokat. Nem sok van belőlük, van, amikor ez nagyon át tud jönni az NBA-be. Kedvenc csapatom Michigan State-ből vannak ilyen tripla duplás játékosok. Ott a pozitív példa Draymond Green, ott a negatív példa Denzel Valentine. Nem tudom, hiába kedvelem Dosunmut, mégis ez a döntés nagyon nehéz, mert el tudom képzelni azt is, hogy akár megtartják Paint, és Carter mögött ő lesz a negyedik számú ilyen irányítócska, és hogy igazából semmi nem jön ki az ő tudásából, de azt is el tudom képzelni akár, hogy tehermentesítse egy picit a... Bár itt tényleg akkor a kérdője, hogy mi lesz irányító poszton a Phoenixnél. Valószínűleg nem lesz belőle All-Star, már mind a Sumo-ból, de el tudom képzelni, hogy egy jó rotációs játékos és egy jó csere irányító lesz belőle.
Szerintem ő nem irányító lesz a ligában, hanem kettes. Jók a betörései, szerintem a labdakezelése is teljesen rendben van. Itt a kérdés a tripla, tehát hogyha nincs pull-up triplája, már pedig neki annyira nincsen pull-up triplája, akkor mennyire lesz irányító poszton pályán tartó. Én is nagyon kedvelem Dosunmut, de szerintem ő elsősorban a védekezéséből, a gárd védekezéséből fog megélni, és ez ebből a mindenhez, minden máshoz is értek típusú játékából. Egy ilyen nagyon szegény ember, Jrue Holiday-je, vagy ilyesmi játékost várok tőle, aki igazi irányító nem biztos, hogy lesz. Szerintem egyébként ő jó választás itt ebben a range-ben. Nem vagyok benne biztos, hogy első körös játékos lesz, pedig simán lehetne, és ő is pont az, akinél úgy lehet vele a csapata, hogy 4 évig olcsó, hamar bevethető, rotációs ember. Úgyhogy a játékost nem szeretném kritizálni. A választásnál az, hogy ő Bookerrel szerintem nem fog jól működni együtt a pályán, mert nem lesz elég a playmaking. És én itt inkább olyasmi irányba mozdultam volna a Phoenix helyében, hogy kicsit már most Paul utódját elkezdeni építeni, és egy nyersebb játékost. Így, hogy lecsúszott ide Sheriff Cooper, szerintem ő elég jó lett volna oda. Ilyen, ha visszajön Cameron Payne, az se baj, mert Coopert még fel kell építeni.
Hát csak Coopernek meg a dobása nincs meg, nagyon nincs meg. Ő meg azért
ez
nem lenne szerintem
ez így van, neki nincs még dobása. Kérdele. Tehát, hogy neki is kell egy, de akár 2 év is ahhoz, hogy bevethető legyen, de Chris Paul addig valószínűleg ott van. És addig nem is kell kezdőirányító, viszont Cooperben utána meg kezdőirányító potenciál van, és hogy egy Chris Paultól tanulhatsz 2 évet, és utána kell perceket játszani, az nem olyan rossz. De Dosunmu se rossz, ő a win-now választás, itt döntenie kell a Phoenixnek, hogy melyik irányba megy. Most egy win-now játékossal kiegészíteni a rotációt, és ebben az esetben Dosunmu szerintem elég jó választás, vagy inkább rámenni. Gyorsan ránézek még a boardomra, hogy milyen alacsony prospektek voltak, vannak még, mert mondjuk Trémen nagyon hamar kiment nálunk, ő például oda elég jó lenne, azt az upside-ot nagyon szeretném, de hát 8 helyjel korábban ment ki nálunk Trémen, éppen emiatt az upside miatt húztat ki, hogy ő tényleg kezdő irányító lehet a ligában, és egy talán még második körrel is megszerezhető kezdőirányító.
Tudod, ki lehetne még itt érdekes amúgy? Az Ohio-ról Jason Preston.
Az Ohio-ról Jason Preston. Neki nagyon magasan van az első kör, szerintem, mert hogy ennyire nem atletikus játékos első körös legyen, de hát láttunk már csodákat, meg hát ő egy elképesztően jó feel-good story.
Igen.
Jason Preston. Ő nem is volt jegyzett Rekrit egyetem előtt, hanem már középiskolásként, azt hiszem ő Detroit szurkoló, úgy emlékszem Detroit szurkoló, és Detroit blogot írt, és ilyen mániákus módon követte az NBA-t meg a kosárlabdát, és a barátaival telefonnal elkészített scouting videót küldözgette az egyetemekre, hogy hátha még az ilyen nagy rekritek után valahova befér, és így került az Ohio Egyetemre. Szóval az a játékos, aki nem tudom, szerintem minden ilyen kosárlabda rajongónak kicsit a vágyát teljesítette be, azzal, hogy alacsony játékosként nem kiemelkedő fizikai adottságokkal, viszont elképesztő tudással és játékintelligenciával felküzdötte magát, és NBA játékos lesz belőle. Tehát iszonyatos feel good story.
Nem tudom, hogy én láttam tőlük meccset, mert az Ohio-tól, és ő nem olyannak tűnik, mint aki felküzdötte és megtanulta ezt az egész dolgot, hanem ő már olyannak tűnik, mint akinek ez így jön. Tehát nézem ezt a srácot, nem magas, nem atletikus, nem erős, és olyan hot streakeket tud produkálni, hogy a kommentátoroktól elkezdve a nézőkön át mindenki azt, hogy ez hogy a fenébe. De tényleg ilyen csinált olyanokat, hogy ilyen 15-20 pontot szórt zsinórban ő, és emellett meg amikor elkezdték duplázni, ráérzett, hogy kinek, mikor, hova kell oda tenni a paszt. Tehát én csak lestem a srácon, és nyilván, ahogy az ember nézi, azt se tartja elképzelhetőnek, hogy ezt egyetemi szinten megcsinálja, és megcsinálta, és olyankor már így beugrik az embernél az, hogy És mi van, ha még egy szinttel feljebb is megcsinálja? De igen, tehát kisebb az esély, hogy visszarángassam magam a földre.
Igen, mondjuk 60% alatti büntetőzése volt most a legutóbbi évben, tehát hogy nem természetes a dobása sem. Tudod, ki tök jó kom neki? TJ McConnell. Tehát, hogy ez az abszolút padirányító, upside, viszont egy ilyen instant energiát, küzdőszellemet hoz be. És hát McConnell is most én már a Filiben is imádtam, de most, hogy az Indiánában milyen szezont lehozott 29 évesen, az zseniális. Egyébként nagyon imádnám, hogyha Preston Bostonba kerülne. Tehát azt a 45. pikket, hogyha addig lecsúszna Jason Preston, az zseniális lenne. Nézzük is, figyeltük, elégedett veled, magasan van a bostoni jelöltek között. Hát kérdés, hogy le fog-e csúszni, mert ő nagyon érzi a játékot, csak nem olyan jó dobó, egyáltalán nem jó atléta, csak átlátja, hogy mi történik a pályán. Szerintem ő itt a Phoenixnél a rosszabb Ayo Dosunmu lett volna. Tehát ugyanaz a logika, hogy egy okos, érettebb játékos upside nélkül, de ebben a kategóriában meg Ayo Dosunmu egyértelműen jobb nála.
Hát nem, más ilyen egyes-kettes nincs is, aki így érték. Most én nem hiszem, hogy egy BJ Boston, egy Kentucky-ban teljesen besült BJ Boston-t kéne nem. Phoenixbe vinni. Ő majd jó lesz ott a második körben valakinek, aki még bízik benne. Viszont akkor...
Én tudod, kit gondoltam volna még itt meg? Még egy ötlet, hogy ha nem irányítót, mert azt megoldják máshogy, akkor magas posztra viszont egy Nemias Queta, egy elég érdekes választás lett volna a csere magasnak.
Én rajta is, a Utah State-nek a dobás blokkoló gépén. Igen, ő igazi, hogy mondják ezt, légelhárító, vagy nem is
tudom. Aha, igen. És egy pici reményt is csillogtat, hogy talán majd egy triplát ki fog fejleszteni, de ezt inkább workoutokon, meg videókon. Egyébként 70%-os büntetődobó, ami magas embereknél nem rossz. Tehát benne lehet egy későn érő játékos, ugye ő már 22 éves, Európából, Portugáliából került az NCAA-be, vagy NCAA-be, de ő még egy érdekes játékos, és pont amikor nem smallból megy, akkor Aiton mögé egy ilyen cserecenter szerepre. Hát csak ezt sem a biztos, hogy a 29. pikkel akarod megoldani. Hát a 30. piknél vagyunk a Utah Jazznél, és elképesztő, hogy micsoda tehetségek maradtak még bent. Cam Thomas, aki 24 pontot átlagolt, tehát mindazon gyengeségei ellenére, amit korábban említettünk, olyan játékos, aki 24 pontot tudott átlagolni. A Louisiana State csapatában, ami egy elismert jó csapat az SEC-ben, ugye például a szintén említett Ben Simmonsnak a csapatáról van szó, vagy Shaqnek a csapatáról.
Vagy Glenn Big Baby Davis csapatáról.
Hát nem biztos, hogy miatt elmegy, de igen. Szóval, hogy az is elképesztően ritka, hogy valaki 24 pontot tudjon átlagolni ilyen CA szinten. Úgyhogy ő tényleg az ösztönös szkórer, de nem őt fogom kihúzni. Meg hát tulajdonképpen a formátumnak is a sajátja, hogy rajta kívül ugye a Sheriff Cooper, aki 8 asszisztot átlagolt, és ilyen Ish Smith szintű gyorsasággal rendelkezik, és ő is 20 pontot tudott dobni, de főleg betörésekből. Biztos, hogy valamelyik csapat becserélne értük ilyenekért, de mi most ezzel nem játszunk és fitet nézünk. Úgyhogy én itt is egy olyan játékost fogok kiválasztani a jazzben, aki inkább egy készebb játékos, mert nagyon, nagyon rövid a rotációjuk. Nekik is wingvédő kellene, tripla az mindig kell. Ugye Conley és Clarkson, Conley a sérülések miatt, Clarkson meg a scorer mentalitás miatt az irányító posztot sem oldja meg stabilan, tehát egy Cooper érdekes lehetne egyébként, hogyha hosszú távba gondolkodna, de annyira szűk ez a Jazz. Én a tavalyi draft után és több fantasy ligámban fogadtam Elijah Hughes-ra, hogy egy kész egyetemi játékos a Syracuse-nak az ISO scorere biztos, hogy komoly perceket fog kapni, mert valakinek játszania kell, aztán nem kapott. Minden esetre én kicsit ráhúznék egy hasonló játékost a Houston Cougars csapatából, Quentin Grimes lesz az emberem, aki kicsit hasonló profil abból a szempontból is, hogy ő is egy első opciója volt a csapatának, akik ráadásul egy tök jó match madness menetelésen vannak túl. Ő korábban egy azt hiszem öt csillagos recruit volt.
Igen.
A
Kansasnek,
igen, nem hiszem, hogy Kansas vagy Kentucky, de a Kansasben nem jött be neki a közeg, aztán hazatért ő egy texasi gyerek, Houstonba transferált át, és ott újra felépítette magát, és most a második évében már első opciója volt a csapatának. NBA szinten nem lesz első opció, hanem egy jó kis 3D guard képét látom benne, aki 40%-kal triplázott 8 kísérlet mellett, ehhez 78%-os büntetőtársul, vagy 78,8, tehát majdnem 79, nem rossz lepattanózó, nem rossz védő, abban még egy picit nyilván fejlődnie kell, inkább a 3 van meg, betörése szerintem nem lesz annyira, de ő egy olyan játékos, akire lehet számítani, hogy hamar perceket kap, hamar bekerül a rotációba, és azonnal hozzá tud tenni a csapatához.
Igen, a játékszervezés az kérdéses.
Szerintem nem lesz játékszervezése. Tehát
akkor nem kérdéses, mert nem lesz. Én akartam itt kicsit jó indulatú lenni, viszont nagyon jó csapatvédő. Tehát a szisztémában ő abszolút tud gondolkodni. Az egész Houston arra épült, hogy megfojtsa az ellenfél támadójátékát. Ez ment is nekik maradéktalanul. Ahogy te is mondtad, igen, Final Four-ba szerepeltek, és második kiemeltek voltak, úgyhogy ez nem is volt akkora meglepetés, hogy kijött nekik így a szezon. Igen, Grimes újra felépítette magát, a dobása az nagyon megjött, szerintem az a profik közé is át fog menni, és a dobás kiválasztással sem lesznek problémák, mert Houstonban is csak olyat lehetett vállalni, ami rendes, normális dobás. A Jazznél is erre számíthat körülbelül. Hát ő benne így ennyi van. Tehát más nem lesz belőle, de ha van hely, ahova az ilyen játékosokat szerintem jól be tudják rakosgatni, az Salt Lake City. Úgyhogy nekem nagyon tetszik ez a választás. Én más helyeken is első kör végén már látom, hogy őt elviszik. Úgyhogy a needet azt megoldottad ezzel, abszolút.
Igen. Mert hogy az történt, hogy Quentin Grimes a Combine legjobb játékosának tűnt. Úgyhogy akár ebből a borderline draftoljuk el, mert idősebb és Kansasben gondjai voltak, ebből első kör végi potenciált hozott ki, tehát mondhatjuk, hogy 30 helyet emelt a várható draft helyén olyan combine teljesítményt hozott le. Nem biztos, hogy ő első körös lesz, de az is eszemben volt, hogy a Milwaukee a 31. pick, és például ott dölni tudnának egy ilyen játékosért a rotációban, úgyhogy egyszerűen nem biztos, hogy sokkal lejjebb ő bent lenne még. És akkor végére értünk. Szerintem még egyszer felolvasom a boardunkat, és akkor utána a kimaradó játékosokról, akikről eddig nem beszéltünk, szerintem ilyen felváltva dobjunk be neveket. Tehát az első választás nálunk két Cunningham volt, a Detroit Pistonsnál a Houston Rockets Jalen Green-t választotta, Cleveland Cavaliers Evan Mobley, Toronto Raptors Jalen Suggs, Orlando Magic Scottie Barnes, Oklahoma City Thunder Jonathan Kuminga, Golden State Warriors, Moses Moody, ismét az Orlando, Josh Giddey, Sacramento Kings, Franz Wagner, New Orleans Pelicans, Corey Kispert, Charlotte Hornets, Alperen Şengün, San Antonio Spurs, Jalen Johnson, Indiana Pacers, Trey Murphy III, ismét Golden State Warriors, James Bouknight, Washington Wizards, Kai Jones, ugye a 15. pick egyből a lottery után, 16. pick Oklahoma City Thunder, Yuzman Garuba, 17. pick Memphis Grizzlies, Devion Mitchell, 18. pick ismét Oklahoma City Thunder, Zaire Williams, 19. pick New York Knicks, Jared Butler, 20. pick Atlanta Hawks, Keon Johnson, 21. pick ismét New York Knicks, Trey Mann, 22. pick Los Angeles Lakers, Chris Duarte, 23. és 24. pick a Houstoné, ők előbb Isaiah Jackson-t választották magas posztra, majd Miles McBride-ot irányítónak, 25. pick, ki a 25. pick?
Herb Jones.
Azt tudom, hogy Herb Jones, de melyik csapat
ja,
választotta
Clippers, Herb Jones? Clippers.
Mert azt nem írtam föl. Yeah. Szóval 25. pick Los Angeles Clippers, Herb Jones, 26. pick Denver Nuggets, Josh Primo, 27. pick Brooklyn Nets, Jeremiah Robinson, Earl, 28. pick Philadelphia 76ers, Nashon Bones Highland, 29. pick Phoenix Suns, Ayo Dosunmu, és a 30. pick a Utah Jazznél Quentin Grimes. Egyébként erről is beszélgethetünk egy kicsit erről a sorról, hogy megbántad valamelyik picket, vagy melyik lepett meg legjobban itt a játékunkban?
Akit én megbántam, az, bár nagyon szeretem, de lehet, hogy talán Herb Jones az egy elkapkodott húzás volt. Amikor beszélgettünk róla, hogy Isaiah Jackson, vagy ki volt a másik?
Sharp.
Azután nekem rögtön beugrott az, hogy egyébként elvihettem volna két az talán itt egy magas, de amúgy a Rakicba jól nézhetett volna ki. Ja igen, azt bántam meg, hogy Davion Mitchell-t elvittem a Memphishez. Én oda Duarte-t jobban el tudnám már képzelni. Tehát az Scotty Barnes még kérdés, és nekem, illetve helyetted is megbántam azt, hogy Jalen Johnson-t elvitted a Spurs-be.
Jó, hát azt én is nagyon bántam, de hát ott próbáltam a realitást követni, de abban a pillanatban, ahogy kimondtam, már bántam, meg el is mondtam, hogy én nem akartam Jalen Johnson-t ledraftolni, neked akartam hagyni ezt az örömöt.
Vannak kérdő, hát Şengün is lehet, hogy... De egyébként úgy összességében elégedett vagyok a borddal. Vannak benne meglepetések is, legalább egy picit lehet védeni szerintem mindegyik picket.
Abszolút. Én engem Kai Jones lepett meg a Wizardsba, ami nem, egyáltalán nem volt rossz húzás, tehát hogy az sem lenne meglepő, hogyha előbb menne ki, csak hogy pont a Wizardsba az nekem furcsa. Ők, amit most látunk a Wizardsból, más típusú játékost várnak. Trey Murphyvel nagyon megleptél, de ez egy pozitív meglepetés volt. Tök jó volt, hogy lottery végére ő bekerült, mert nagyon szeretem, és nagyon bízom benne, hogy ő egy jó NBA játékos lesz. Hát azt nagyon megbántam, hogy Butlert kivitted előlem a 19. helyen, főleg, hogy Butlert és Trément egy csapatba raktad, akik egymástól fogják elvenni a lehetőséget, bár mondjuk tök mindegy, mert Thibodeau úgyse játszatja a rukikat, tehát végül is a nem létező lehetőséget veszik el egymástól.
Nekem az Zaire Williams pick tetszett még nagyon tőled.
Igen. Azon is sokat gondolkodtam, meg lehet, hogy ilyen határeset, az is ilyen megbánás. Tehát, hogy ez jól látszik, hogy milyen range-e van a Zaire Williamsnek, hogy 18. pikkel kiválasztjuk, és te éppen dicsérsz, én meg éppen arról beszélek, hogy lehet, hogy meg is bántam, hogy őt 18. pikkel kiválasztottam. Elképesztő enigma ez az ember. De ő a Bumorbásznak a szótári példája lesz.
Szerintem Porterről is ugyanígy lehetett beszélni annó, csak ugye neki meg a sérülés volt a fő
Egészség, igen.
kérdőjel. A McBride picked az nagyon-nagyon tetszett, Primóval megleptél, nem is kicsit.
Na igen, azt sejtettem, tehát azt meglepetésnek is szántam, hogy mondjam, hogy ott becsomagoljam. Aztán az élet meg utolért, mert egyre több mokkon Primo van a Denvernél, meg jó workoutot is csinált náluk. Engem megleptél Scotty Barnes-szal, de nem kellett volna, hogy meglepj, mert egyre több helyen van Kaminga előtt, sőt, Kamingát már csúszni is láttam.
Szerintem biztos feltörték itt, vagy Zoomban valahogy kikerült ez a sztori, mert Magic biztos vagyok benne, hogy valamilyen szinten ilyen megfigyeléseket végez, ahol én bemondok olyat, hogy én a keleten-nyugaton mock draftban mindenáron Jonathan Isaac-et akartam annyira, hogy elcseréltem érte mindenféle pikkeket, hogy megszerezhessem. Okikiről hát nem kérdés, hogy mennyire áradoztunk itt, úgyhogy gyanús, hogy a Magic az figyel minket. Úgyhogy most is, amint felvettük az adást, már Scotty Barnes-ról jönnek ki, vagy hát a Magicről, hogy lehet, hogy Scotty Barnes-t vinnék. Aztán az más kérdés, hogy ezek a lehallgatások eddig nem nagyon jönnek be nekik.
Szerintem Isaac is bejött, Okiki is bejött. Igazából ők bármikor felrobbanhat ez a mag, és eljutnak váratlanul a döntőig jövőre, vagy két év múlva. Szerintem ez simán benne van.
Ezzel teljes mértékben egyetértek, egyedül egy szóval, nem a váratlanul szóval.